A hit öröme, az élet öröme. François Varillon-tól Szabó Tamás mondja el.
5. fejezet, 17. rész. Az eredeti bűn. Szent Pál gyakran nevezi Krisztust új Ádámnak. Ádámot pedig mielőtt az első bűnöst látnánk benne, mert a bűnnek szükségképpen való el kell kezdődnie, elsőbben úgy kell tekintenünk, mint az új Ádám előképét, az eljövendőnek az előképét, vagyis Krisztusét. Így gondolkodtak az első századok egyházatjái, kezdve Szent Iréniusztól, aki lyoni püspök volt a második században. Isten, amikor az embert teremtette, Krisztusra gondolt. Ebből következik, hogy a teológiában mindig tévedéshez vezet, ha egy dogmát elszigetelten vizsgálunk. Egyesek, például néhány 19. századi gondolkodó, kizárólag az eredeti bűnből kiindulva akarták a kereszténységet bemutatni. Mintha Genezis könyvében szereplő bűnbeesés lenne a kereszténység kiinduló pontja, amelyre az egész alapul. Egy bizonyos fajta hitoktatás is alapot nyújtotta a dolgoknak szinte karikatúraszerű elképzeléséhez. Eszerint Isten, a nagy szerelőmester, egy tökéletesen működő mechanizmussal alkotta meg a világot. Az ember aztán úgy intézte a dolgot, hogy sikerült tönkretenni ezt a rendszert. Erre a nagy szerelőmester úgy döntött, elküldi fiát, javítsa meg a rendszert. Úgy, hogy az most még jobban működjön, mint újkorában. Nem, kérem. A kereszténység teljes egészében Jézuson alapul. Mi görbeutakra léptünk, hajlamosak voltunk máshol helyezni a hangsúlyt, mint ahova kell. Az egyházban nem akkor van haladás, ha ma megtagadjuk azt, amit tegnap hittünk, hanem akkor, ha egyenessé tesszük a görbe ösvényt. Amikor az elkerülhetetlen torzulásokon túl, ezek lehetnek mulékonyak, de gyakorlatilag makacsok, mint minden hamis dolog, újra rátalálunk az egyház leghagyományosabb hitére. Ki kell küszöbölni azt a teljesen mitikus elképzelést, hogy volt egy időszak, amikor az első ember, mielőtt vétkezett volna, zavartalan boldogságban és tökéletességben élt. Egy jelenkori teológus ezt írja. A dogma nem írja elő ezt az értelmezést, következésképpen a Szentírás sem írja elő. Ha a bibliai elbeszélő előírná, a dogma is előírta volna. Tudnivaló, hogy a Genezis második és harmadik fejezete a bölcs mondások műfajához, az úgynevezett szapienciális műfajhoz, a bölcsesség szóból származik a szapiencia, amelyben a bölcs gondolatai és tapasztalatai fejeződnek ki, mégpedig közmondások, ünnepélyes szentenciák vagy fejtegetések formájában, amelyek egy általános érvényű tanítást akarnak közölni. Például, ahogy az ajtó forog a sarkain, úgy forog a lusta is a fekvő helyén, mondja a példabeszédek könyve. Tulajdonképpen talány, melyet így lehet eredeti formájában megfogalmazni. Ki az, aki úgy forog, mint ajtó a sarkain? A válasz a lusta az ágyban. Olyan, mint egy találós kérdés. De a szapienciális iratokban nem csak a népi játékosság vagy bölcsesség enigmái találhatók meg, benne van az élet és a halál, a világ és az emberi sors nagy rejtélyei. A Genezis második és harmadik fejezetében tehát valójában nem történeti leírásokkal van dolgunk, mint Dávid vagy Salamon története, de nem is tisztán mítikus elbeszéléssel sem, pedig a szó keleti értelmében vett filozófiai tézisekkel, hanem a szapienciális műfajhoz tartozó írásművel, melynek célpontja egy talány, a legfontosabb talány megoldása. Mi az ember helyzete a világban? És mi az ember helyzete Istennel kapcsolatban? És ez az írásmű Izrael tapasztalatának és a bölcsek elmélkedésének közös gyümölcse. Amit ezeknek a fejezeteknek az írója mindenek előtt elénk akart tárni, az egyszerűen az ember helyzete, legyen szó akár a 20. század vagy a 21. század emberéről, akár bármilyenkor emberéről. Tehát az író Az ember helyzetét akarja elénk tárni Isten viszonylatában és a bűn viszonylatában. A héber Ádám szó etimológiailag a földet, a talajt, a vörös agyagot jelenti. Ádám, a földes, az agyagos, az, aki a földből való. Talán csodálkozni fognak rajta, de nem a saját véleményemet fejezem ki, hanem az egyházét. Az egyház azt mondja, ugyan, hogy a bűn oka Ádám, de sohasem határozta meg kicsoda Ádám. A jelenkori teológusok legnagyobb része elfogadja azt a feltételezést, hogy Ádám az egész emberiség. Következésképpen Ádám története, amelyet elbeszélnek nekünk, mindnyájunk története. Mivel Ádám az egész emberiség, Ádám bűne a mi bűnünk. Igaz, hogy az elbeszélés szerint Ádám szentség és igazságosság állapotában teremtetett. Úgy kell tehát felfognunk, mint valami tökéletesen értelmes és szabad embert, a fejle felsőbbrendű embert azokhoz az emberekhez képest, akiket mi ismerünk? Ez egyáltalán nem felel meg annak a leírásnak, amelyet a jelenkori tudománytól kapunk az állati állapotból lassan kiemelkedő első emberekről. Egyáltalán nem szükséges valami felsőbbrendű embert elképzelnünk az emberiség kezdetére, azaz 2-3 millió évvel ezelőttre. S a magam részéről jobbnak vélem, ha tartózkodunk az e fajta elképzelésektől. Ádám tökéletessége egy hivatás tökéletessége volt. Amit a Biblia elénk tár, az a végcél, amelyre Isten rendelt az embert, az ember divinizációja. Az első ember tökéletessége abban áll, hogy nem olyan, mint a természet többi lényei, az állati vagy növényi lények, hanem eredeténél fogva tisztán isteni célra hivatott. Lépjen be Isten szeretetébe, osztozzon Isten életében. Alig, hogy az ember szelleme felébred, látja, hogy nem élhet úgy, mint a föld többi lényei, amelyeknek nem feladatuk, hogy szabaddá váljanak. Neki, az embernek az a feladata, hogy váljék szabaddá, azzá, aminek lennie kell. Más szóval az ember tökéletessége egy hivatásnak, és nem egy helyzetnek a tökéletes volta. Ezt tanítja nekünk a Szentírás, amikor azt mondja, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Pontosan Isten képére, az Istenhez való hasonlatosság céljából. És a teológusok a hasonlatosság szót szoros értelemben magában az isteni életben való részesedésként értelmezik.
François Varivon művét a hit öröme, az élet öröme Szabó Tamástól hallották.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.